akivel lassan 30 éves barátság köt össze. Szia, Marci!
Szia!
Ha jól emlékszem, akkor 1994 egyik kora nyári délutánán találkoztunk először egy összejövetelen, amire Gudénusz János, Nyári János és ott már atya hívott meg minket. Számomra, hát nem tudom, hogy megfelelő szót használok-e, amikor azt mondom, hogy döbbenetes volt, vagy megkapó volt az, hogy már az első pillanattól kezdve egy nevezőn voltunk, és félszakból is megértettük egymást. Hogy emlékszel erre a találkozásra?
Hát én köszönöm szavaidat, mert én is hasonlóan éreztem, és igazából abban a pincehelyiségben én azt éreztem, hogy persze, amikor először lement az ember, akkor egy-két ismerős arcon kívül sokkal több volt az ismeretlen ott, és így hirtelen az ember belecsöppent a közepébe is, ahogy te is említetted, a Gudénusz Jánosnak és Nyári Jánosnak köszönhetően olyan programok voltak ott, ami minket elég gyorsan összekovácsolt. És ami a fantasztikus az egészben, hogy ezek a, most már lehet mondani, barátságok, ezek azóta is tartanak, és ebből a társaságból elég sokan még a mai napig összejövünk és találkozunk, és én akkor itt meg is köszönöm egyből ezúttal azt, hogy ide meghívtál ebbe a műsorba, és hogy kicsit úgy beszélhetek magamról is, illetve a családomról is.
Pincelség, amit mondtál, az a Fekete Sas utca volt, akkor még hát egy ilyen ifjúsági tagozata voltunk az akkori Magyarok Világszövetségének, és abból nőtt ki egyesületté, ahol hát ugye mindannyian te is családot alapítottál, meg én is családot alapítottam.
Igen, azért ott azért volt pár év a családalapításig, te egy picit hamarabb, én egy picit később, de ott azért volt 6-8-10 év, amíg azért rengeteg programon együtt vettünk részt, és rengeteg közös élményünk volt.
A mai napig is tartjuk valamilyen szinten a kapcsolatot, most kicsit sűrűbben, hogy már a gyerekek nagyobbak.
Most már megint újból sűrűbben, igen.
Újból sűrűbben van erre lehetőség. Hát ha már így a családi szóba került, a te családod az délvidéki származású, és a családod az a szerb történelemben is meghatározó szerepet töltött be.
Igen, pontosabban ez jelenleg Temesvár megyéhez tartozik, ahonnan a családom származik, mivel a család nem az agyon kutatott családok közé tartozott, nagyon, nagyon kevés az adat, amit a családfakutatás vagy családkutatásba találtam. 1830 környékén élt Stojanovics János, aki 1835-ben kapott nemeslevelet, nagyjából onnantól használta a lacunási előnevet, és 1800-as évek közepén halt meg.
Sok történelmi családdal vagytok ti rokonságban. Amikor találkoztunk, akkor tulajdonképpen távoli rokonokkal is találkozhattál. Nem tudom, hogy ismerted-e már őket, például a nyáriakat, kubinyieket, prónaiakat, vattaiakat, bátoriakat, akik gyakorlatilag a ti családatokhoz tartozik és rokonságban vagytok, még hogyha távoli rokonsági fogban is.
Természetesen egy-két nevet ismertem, de nálunk a családban, ahogy gondolom nagyon sokszor sok más családban is, így a gyerekkoromban nem ez volt úgymond nem erről szóltak a 70-es évek végig, a 80-as évek elejé, hogy mi milyen történelmi családtól származunk, honnan jöttünk, hanem sokkal inkább az akkora gyerekként a gyerekkorban nem ez volt a leg úgymond fontosabb, és nekem a nagyszüleim sajnos erről igen keveset meséltek, a nagymamám is igen keveset mesélt, hát ők, amit történelmi viharokat átéltek, én ezt abszolút meg is értem. Rengeteg írat a kitelepítéskor eltűnt, vagyis elégették, mert féltek a retorzióktól. Természetesen a műtárgyak is, amik itt a lacunási kastélyban is voltak, illetve a további lakásokban voltak, azok úgy nagyjából mind eltűntek, szóval nagyon-nagyon kevés eredeti családi tárgy maradt sajnos meg.
Két világháború közötti depresszív időszak miatt is nagyon sokan kevésbé tartották fontosnak azt, hogy ezt az örökséget, amit tulajdonképpen már csak majdhogy nem papíron létezett sok esetben a országhatáron kívül első birtokok miatt is, hát nem is beszélve a 50-es, 60-as éveknek a retorziójáról, amikor is gyakorlatilag mindenkit B-listáztak ebből a társadalmi körből. Mikor kerültetek ti Magyarországra, és erről mit tudsz mondani?
Hát én amit tudok, azt mondom, viszonylag kevés. Itt a tanácsköztársaság környékén szerintem akkor költözött a család föl Budapestre. Nekem a nagypapám, aki 1906-ban született, ő még ott született Lacunáson, de ő a munkája már a Nemzeti Bankba kötötte őt, mert ő ott tisztviselőként dolgozott. Ő viszonylag korán meghalt, én őt emiatt nem is ismertem. A nagymamámat ismertem, ő Jankovics Éva, ő a jeszenyicei Jankovics családból származott. ők Felvidékről jöttek, és Budapesten ismerhették már meg egymást a nagypapámmal, a Stojanovics nagypapámmal. A Jankovics ágról is ezért elég sok minden megmaradt, ott tán onnan még több minden megmaradt. Ők is sajnos a kitelepítésben voltak ott, a Jankovics, nagymamámnak az édesapja, Jankovics Arisztid is együtt telepítették őket ki, szegény ott, ő azt nem is élte túl. Hát sajnos ilyen a borzasztó a történelmünk. Emiatt mondom, gyerekkoromban nem is nagyon volt erről nagyon sok szó is, pont ez a történelmi klub volt az, ami az ember szemét ez irányba egy picit jobban kinyitotta, illetve az, amit te is említettél az előbb, hogy olyan emberekkel találkoztam, akik nagyon távoli, de valahol rokonok voltak.
Akkor mondhatjuk azt, hogy a ti családotok, annak ellenére, hogy a bárói származású vagy, nem nevezhető nagy birtokkal rendelkező, hanem inkább hivatali feladatokat ellátó diplomás emberek voltak.
Igen, a nagypapám mindenképp. A dédpapámnál, aki még ott élt Lacunáson, róla azért elmondható az, hogy ők nekik azért ott elég sok katasztrális hold terület volt. Én úgy tudom, hogy ez mindez Lacunás környékén voltak ezek, ők a Terézeneumban végzett. Biztos, hogy a nagy méretű földterület miatt ő az édesapját azért megtanulta, hogy mit és hogy. Ő egy elég kísérletező ember lehetett, mert így a családi legendáriumban az megvan, hogy ő a gyapottal próbálkozott ott, ami akkor egy teljesen új dolog volt. Körülbelül egy 3900 katasztrális hold területről beszélünk, ami ott volt, ami egy viszonylag nagy terület. Én ott egyszer jártam, ami nagyon furcsán jött össze, ez még a 90-es évek legelején volt, ez a Ceausescu halála után volt, hogy ott voltunk, és igazából ott mindent lebuldózereztek, szóval semmi nyoma nincs már az épületnek. Amiből láttuk, hogy nagyjából hol állhatott, az, hogy a növényzeten lehetett látni, hogy ott hajdanán egy úrilak lehetett, mert hogy olyan díszfák voltak, ami a falu többi részén sehol nem volt látható. Mi magyar rendszerű autóval mentünk, és nem volt túl szép a fogadtatása, amikor ott egy barátommal voltam, aki egy Nagyváradon élő barátommal voltam, aki jól beszélt románul. És hát ő éppen katona volt is, mint magyar sorkatona, 90-es évek elején ő nagyon félt attól, hogy nehogy itt valami probléma legyen, és itt ezáltal mi egy 10 percet töltöttünk Lacunáson, és a magyar autó rossz fogadtatása miatt viszonylag gyorsan mi onnan távoztunk. Akkor voltam először is utoljára ott, én úgy tudom, hogy az édesapám se volt ott soha, mert hogy ő neki sajnos egy rossz emlék, ő ott nem is járt, valószínűleg az édesapjától hallotta, aki ott született a rossz emléket, meg ami 19-20-as évekből történhetett. Emiatt mondom, a családból csak én jártam ott, én is csak 5 percet, én azért szeretnék visszatérni oda, és körbenézni, és elmenni a temetőbe, és megnézni a templomot. És az, ami az ottani felmenőim életében még szerepelhetett, mint épület, mint helyszín, mint bármi.
Az 50-es évek, ez egy picit visszakanyarodva, van valami olyan családi történet, vagy anekdóta, amit el tudsz mondani, hogy mi történt a családdal?
Hát az 50-es években az édesapámékat kitelepítették a tápióságba, és mivel, hogy ő ott volt a gyerek, ezért ő természetesen tartotta azt, hogy mi nekünk megmutatja az ő gyerekkorát, és én többször jártam ott, sőt, már a gyerekeim is jártak ott az édesapámmal, meg édesanyámmal, szóval mi többször jártunk ott, és ő itt végigmutatta a vidéket, és ahol most mindenben ott az akácfa, és akkor ezt félig könnyes szemmel megmutatja, hogy akkor itt hogy volt a Kulák család, aki őket befogadta, ők hol éltek, hogy éltek, de mondom, az emlékeket ő mesélte meg, amik őt a gyerekkorában oda kötötték, hát ő 41-es születésű, ahogy ő akkor ott 10 éves környékén volt, és ő utána gimnáziumban miatt Kecskemétre ment, a piaristákhoz is emiatt, mert a Kecskemét közel, a Kecskemét volt a legközelebbi városi, ott végezte a piaristáknál a gimnáziumot. És hát ő sok mindent mesélt az ott létéről, ezek nekünk inkább romantikus történetek voltak, amik persze nem voltak túl pozitívak. Végtelen szomorúak. Én nem tudom, hogyha holnap a mi korosztályunkat egy ilyen helyzetbe hoznak, akkor mi ezt túl tudnánk-e élni. Én néha azt érzem, hogy mi biztos nem tudnánk túlélni, de ők azt, hogy ott mit éltek túl is, hogy éltek túl is, ezt próbálták egyfajta derűvel is csinálni, hogy túléljék. Ez emiatt nagyon nagy a tisztelet a nagyszülői generáció és a szülői generáció felé.
Igen, ezen én is nagyon sokat gondolkodtam így a nagyszülők és a szülőknek a életével kapcsolatban, hogy hát főként a nagyszülőink esetében ott gyakorlatilag több világégés volt. Fiatalok voltak 20-30 évesek, és sokszor teljesen a nulláról kellett újraindítani az életüket, és a teljes kilátástalanságban elérni valamit és továbbvinni, a gyerekeiket tovább tanítatni, ugye a édesapád ő is diplomát szerzett, ami nem kis. Hát feladat is meg anyagi megterhelés volt, főleg akkoriban, amikor gyakorlatilag a bérlistázás következtében nagyon sok embert ellehetetlenítették olyan szinten, hogy még a legegyszerűbb munkát sem engedték, hogy elvégezzék, mert amint a káderek kiderítették, hogy milyen származása is van abban a pillanatban, az utcán találhatták magukat.
Igen, itt szintem az isteni gondviselés az, ami rengeteget segített, mert hogy óriási szerencse volt az, hogy őt felvették a gimnáziumban, mert persze B-listán volt, ott is azt mondja, egy Péknek köszönheti azt, hogy ő oda bekerült, mert a Péknek a fiát vették oda föl, és az utolsó pillanatban a Pék azt mondta, hogy a fiának nem kell a piaristákhoz járni, és akkor úgy vitték be édesapámat, hogy akkor helyébe megkérték a Pékék, hogy a édesapámat vegyék föl, szóval az óriás szerencse volt. Ugyanígy az egyetemen is persze voltak ellenségei, de sokkal érdekesebben el tudnám mesélni az életének ezt a szakaszát.
Behívjuk őt is
ide a stúdióba. Szóval, hogy az egyetemen is vannak olyan történetek, hogy ott is egy-egy ember jó indulatán múlta azt, hogy ő B-listást ezt fölvegyék, illetve az, hogy ott levizsgázhasson és itt a diplomát szerezhessen.
Kicsit vidámabb időszakra térünk át, és egyben vidámabb témáról is beszélünk rólad. Ugye volt olyan, hogy na ezt itthon erről beszélhetünk, ezt az iskolában fiam nem mondjad. Volt ilyen?
Sokszor volt ilyen, hogy erről nem beszélünk, ezt nem mondjad. Igen, mi ezt komolyan vettük, nem mondtuk. Igen, a lakótelepen, ahol laktunk, ott az a templomba járás, akkor még ezért kicsúfoltak minket, szóval, hogy igen, ott még egy picit más volt a világ. Ez a 70-es évek közepe volt, amikor én megszülettem. Nekem egy bátyám van, egy Kristóf nevű bátyám van, aki egy évvel született előttem, szóval mi elég gyorsan jöttünk egymás után. Ezáltal ugye a gyerekkorunk az úgy nagyon erősen közös volt. Nagy szerencsénk volt, mert kerek gyerekkorunk volt, egy nagyon szép helyen nőttünk föl.
Hát igen, nem laktunk túl, egy-két utcányira laktunk egymástól. Szerintem naponta többször is összefutottunk, de hát mégis ott 94-ben futottunk össze, akkor te már leérettségiztél, és egy nagyon szép szakmát választottál magadnak, mégpedig bútor és épületasztalos ipari szakközébe jártál?
Én egy sima, hagyományos gimnáziumban érettségiztem. Ugye a gimnáziumi évek után azon gondolkoztam, hogy mi lehet az a dolog, ami úgy engem úgy igazából érdekelne. Az asztalosságra onnan jutott a sor, hogy antik műtárgyak között nőttem föl, én mindig is szerettem a szép tárgyakat, az alkotni is nagyon szerettem. Asztaloskodni akkor abszolút nem volt nekem lehetőségem, de így kitáltam, hogy milyen jó lenne ezzel foglalkozni. Ekkor felvettek a faipari technikumba, ahol rájöttem arra, hogy jelenleg akkor ez volt a 90-es éveknek a második felébe, hogy nem fával foglalkoznak, hanem sokkal inkább laminált lapokból léptettek akkor már a laminált konyhákat, és hogy én rájöttem arra, hogy én az, hogy laminált lapokkal dolgozzak, és csak gépi munkát csinálják, ehhez nem volt kedvem, és akkor, ahogy így az ember, hogy akkor mégiscsak mi az, ami a fával kapcsolatos asztalosipar is, és az ember úgy szívesen tenni, így jött a választás arra, hogy akkor régi bútorokkal foglalkozzak, és akkor a Magyar Nemzeti Múzeumban indult egy egyéves restaurátori alapképzés, és azt én elvégeztem, és nekem az volt az első olyan iskola, ahol úgy az ember érezte azt, hogy itt nagyjából megtalálta a helyét. Utána látva ebbe az iskolába, hogy ez igazából a képzőművészeti egyetemnek a restaurátor szakának úgymond az előszobája. Innen akkor vettem a bátorságot, és akkor jelentkeztem én is a képzőművészeti egyetemre, és ott indult egy restaurátor szak, ott már szakosodtunk, én fabútor szakra jelentkeztem, meg oda is jártam, és akkor oda fölvettek engem szerencsére, és akkor volt 5 nagyon szép egyetemi évem, és a végén, mint restaurátor művész végezhettem ott, és a fabútor szakon, ahogy így szakosodtam bútorokra, és azóta is a műtárgyaknak a bűvöletében élek, a régi tárgyaknak a bűvöletében, és a mai napig ezt dolgozom. Abban az időben még, amikor erre egyetemre jelentkeztem, akkor ez a képzés az úgy indult, hogy levelezői képzés volt. Egyik feltétel az volt, hogy az ember a szakmába dolgozzon. Hát ez egy nehéz dolog volt a szakmába dolgozni, hogy nincs meg a tudás. Én ezt a faipari technikusi iskola befejezésekor én kopogtatóan a Magyar Nemzeti Galériában is fölvettek engem segéd restaurátornak, ami egy óriási nagy szerencse volt. Én ezzel párhuzamosan végeztem az egyetemet is. Múzeum engedélyezte azt, hogy én iskolába járjak. Ez egy nagyon nagy dolog volt. Többi évfolyamtársam is hasonlóan dolgozott, és mi igazából egymástól is rengeteget tanultunk a szakmával kapcsolatban, hogy különböző fogásokat és különböző dolgokat. Ez egy nagyon szép öt év volt, sűrű is volt. Utána én természetesen maradtam továbbra is a Magyar Nemzeti Galériába, ami egy idő után Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum lett, és utána rá pár évre az összevonás után engem áthívtak a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft-be. Ez a műemlékvédelemnek egy szervezete volt. A műemlékvédelem sokszor alakult, sok szervezeten keresztül ment, és ez a szervezet kapta meg azt a nagyon szép feladatot, hogy a Nemzeti Kastélyi Sváb Programba, annak a lebonyolításába, a Nemzeti Kastélyi Sváb Programnak a bonyolításába, ez egy nem szép szóra, ebbe részt vett. Én akkor csöppentem bele, amikor ez a program úgy állt, hogy kastélyokat, amik ebbe a programba részt vettek, azoknak a kiállítása, illetve a berendezésé úgy elkezdődött, akkor létrejött ott egy műtárkezelési osztály, amiből egy idő után főosztály lett, és emellett létrejött ott egy restaurátor osztály is, Tuzson Eszter, restaurátor kolléganő, aki ezt az egész osztály felállításába közreműködött, sajnos én már nem dolgozik velem, mert ő visszament az egyetemre tanítani, és én meg ott maradtam. Fő munkája az volt, hogy a kastély berendezéssel foglalkozott. Először azzal a részével, hogy a kiáltás elkészüljön, ott mi ott együttműködtünk a kurátorokkal, sokszor külsős volt, hogy belsős kurátorral működtünk együtt, és hoztuk létre újból ezeket a nagyon szép otthonokat, illetve amikor már megnyíltak ezek múzeális kiáltóhelyek, akkor ezeknek a műtárgyaknak a kezelésével foglalkoztunk tovább, meg foglalkozunk a mai napig.
Akkor mondhatjuk azt, hogy valahol visszatértél a gyökerekhez, és a kapott örökségnek a védelmével és annak fenntartásával foglalkozol.
Igen, visszatértem a gyökerekhez, csak ez nagyon nehéz, hogy a legtöbb arisztokrata a családnál a második világháború befejeztével ezek az otthonok, hát úgy igazából elpusztultak. A berendezés mindenhol elhordtak. Nagyon-nagyon kevés az a példa. Hál' Istennek van egy-két példánk, ahol megmaradtak műtárgyak, de sajnos a legtöbb műtárgy az elkerült hol az oroszoknak, hol a németeknek, hol a románoknak. Szóval különböző a háború utáni borzalmaknak köszönhetően szinte teljesen elpusztult, és ami a nagyon nagy kihívást jelentette a kurátoroknak, akik ezt megálmodták, ezeket a kiáltásokat, és akiknek mi nagyon sokat segítkeztünk, az, hogy lehetne ezt úgy berendezni, ezeket a enteriőröket, hogy történelmileg hűk legyenek, mert azok a bútorok már nincsenek meg. Szerencsére rengeteg archív felvétel maradt meg sok helyszínről, ami alapján el tudott kezdődni egy munka. Illetve a másik, ami nagyon nagy feladat volt, hogy nem csak ezekben a kiáltásokban nem csak egy interiőr van megjelenítve, hanem egy olyan kiáltás van létrehozva, ami különböző témákat mutat be. Természetesen azok a számomra is legközelebb álló helyek, ahol minél több kornak megfelelő interiőr van. Itt legtöbbször, amit mi tudtunk, az, hogy a archív fotók alapján is, ami látható volt, sokszor ezek nagyon vegyesek voltak, szóval nem egyöntetű volt a berendezés, hanem egyöntetű egykorból voltak a berendezések, hanem különböző korok, különböző korszakok bútoraikból voltak régen is ezek berendezve. Mi is próbáltuk ezt a hasonló hangulatot létrehozni, csak hát nagyon nehéz, hogy Magyarországon nagyon nehéz olyan műtárgyakat találni, főleg minél régebbiek a műtárgyak, annál nehezebb azoknak a beszerzése, amik méltóak ezekhez a nagyon szép családi otthonokhoz. Emiatt a végeredmény is természetesen vegyes. Én azt látom, hogy nagyon sok ember nagyon sokat dolgozott azon, hogy ezzel minél szebbek legyenek. Itt most lehet, hogy mondnék pár példát is.
Kérdezni, hogy ezek ugye láthatóak, ezek a látogathatóak, hogy akkor ezek közül melyikeket ajánlod a hallgatóknak, hogy az esetben meglátogassák?
Igen, a legtöbb már látogatható. Szerencsére még folynak a fejlesztések, még mindig van egy-két helyszín, aminek a fejlesztése most folyik. Amire most készülünk, az Hogy helyszínt is mondjak, az Bencúrfalva, az gondolom, hogy az lesz talán a következő, ahol kiáltás fog nyílni. Az egy nagyon-nagyon izgalmas hely, mert ez Széchenyi mellett van. A Bencúr az utolsó 10 évét ott élt, 1910-1920-ig élt ott, és itt egy olyan kiáltás lesz, ahol igazából egy képzőművészeti kiáltás lesz úgy, hogy próbáljuk a nagyon-nagyon szép barokk kastélynak az enteriőjét is néhol-néhol feleleveníteni. Ami még tán idén várható az Tiszadob Andrássy kastély, és amik már megnyíltak helyszínek, és amik már a látogatók is láthatják, az Nádas Lanány Nádasdy kastély, például Tata Eszterházy kastély, a Püspöki Palotta Sümegen, Majkon, ott nem az Eszterháziakon van a főhangsúly, hanem Majkon, ahol vannak a cellaházak, itt ott a kamalduli szerzetesek életét bemutató kiállítás van, ami két ütemben is fejlesztés alatt volt, az a második ütemben két darab cellaház, a torony lett szépen berendezve, a Szabadkígyorson a Wenckheim kastély, Dégen a Festetics kastély.
Valóban a családalapításunk egy kicsit később történt, ha jól tudom, 2004-ben házasodtál meg.
Igen, én nagyon szerencsés vagyok, a feleségem Pernec Krisztina, végzettsége tekintetében ruhaipari mérnök. Ő a ruhaipari szakmában dolgozott, nagyon sokáig, jelenleg próbálja magát átképezni a néprajz irányába, neki nagyon fontos a néptánc. Gyerekkora óta táncol, hál' Istennek engem is megfertőzött a néptánccal, szóval most már közösen táncolunk, és mivel, hogy ő neki ez olyan sokat jelentett az életébe, és sajnos a ruhaipar így egész Európában, de Magyarországon is nehezen megy, ő jelenleg átképzi magát, és a Pécsi Egyetem néprajz szakára jár.
Ő is örök tanuló.
Ő is örök tanuló. Ő egy picit irigyel engem amiatt, hogy nekem úgy eléggé folytonos a szakmai múltam, és úgy nagyjából a restaurálás és a műtárgyak, amik így iskolai végzettség után végig kísérte életemet. Ő neki sajnos ez nem ilyen egyszerű, de én nagyon bízok abban, hogy megtalálja is a boldogságát.
Két gyönyörű szép lányod van. Róluk úgy kevés szó esett. Mit üzennél nekik, illetve a generációjuknak, mik azok a legfontosabb dolgok szerinted, amivel nekik foglalkozniuk kéne?
Hát nagyon büszke vagyok a két lányomra, hát a lányom miatt erősen fáj a fejem, a nagyobbik lányom 18 éves, a kisebbik lányom 16 éves. Egyháziskolába járt már, általános iskolába is egyháziskolába jártak, mi ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk a nevelésbe, és most jelenleg is a gimnáziumba járnak, mind a kettő egyházi gimnázium. Hogy mit üzennék nekik? Hát biztos vagyok benne, hogy amit az ember látott a generációkon keresztül, az a pozitív kitartás, amit biztos, hogy egy nagyon erős istenhittel lehet elérni. Mindenképpen ezt üzenném, hogy ebből a ősökből merítsenek erőt.
Köszönöm szépen, Marci, hogy eljött és elfogadtad a meghívásomat, és számomra is új dolgokat mondtál a régi ismeretségünk ellenére, életedről is, meg a családodról is. Köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!